Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és most a legfiatalabb korosztálynak szeretnék szólni mindenek előtt, és kérdezném tőletek, hogy milyen közlekedési eszközzel utaztok legszívesebben. A fiúkat biztos érdeklik a ilyen, nem tudom, bicikli, motor. Mivel utaztok legszívesebben?
Repülővel.
Repülővel. Ez a leggyorsabb, csak nem olyan sűrűn lehet ezt megejteni, főleg itt Magyarországon belül, országon belül nem nagyon tudunk repülőjáratokat. De így, hogyha mondjuk két város között mentek egyik városból a másikba, mivel szerettek menni? Villamossal. Hát ez jó, hogyha megy a következő városig, tessék.
Vonattal.
Én is vonattal jöttem, elég lassan jött, tessék.
Kocsival.
Na hát most még válogatni is lehet. Ugye a közlekedési eszközök között. Régen ez nem így volt. Pár ezer évvel ezelőtt, de utak akkor is voltak. Hát most ehhez képest, ugye, hogy különböző közlekedési eszközök vannak, úgy építik ki az utakat is. Melyik az az út, ahol a leggyorsabban lehet haladni? Mondjuk. Autóval. A levegőben, igen. Az autópályán. Tehát autóval mondjuk, hogyha földön maradunk, akkor autópályán. Az autópályák általában ugye elég szélesek, több sávosak, ugye így mondjuk. Jó szélesek, hogy elférjenek rajta az autók. És tulajdonképpen az autópályán leginkább csak menni lehet. Én ezért nem szeretem az autópályát különösebben. Mert nézelődni se nagyon, hát letérni is csak nagyon ritkán, csak menni, mégpedig igyekezni, minél gyorsabban. Ugye az embereknek manapság ez a fontos, hogy minél gyorsabban haladjanak. Lehet, hogy az nem annyira fontos, hogy hova mennek. Sokszor fiataloknál szoktam ezt megfigyelni, nem is fontos, hogy menjenek valahova, csak egy kicsit motorozzunk, egy kicsit autózzunk, nem? Hogy hova, hát az már lényegtelen. Az a lényeg, hogy menjünk. De sokszor így van ez a felnőttekkel is, hogy nem ez a fontos, hogy hova mennek, hanem hogy minél gyorsabban mehessenek. Na, hát a Bibliában szó van ilyen utakról, és érdekes módon Jézus is beszél ilyen széles útról, ilyen autósztrádáról, amin az emberek szeretnek száguldozni, de azt mondja, hogy ez a széles út, ez nem jó felé megy. Akármilyen gyorsan lehet rajta haladni, de akkor se jó felé megy. Merre felé rohannak az emberek a széles úton? Mit mondott Jézus? Azt mondja, az a veszedelembe megy. Hát akármilyen gyorsan lehet odaérni, én nem szeretnék a veszedelembe hajtani. Semmilyen úton. Nem így van? Tehát nagyon figyeljétek meg, ez a földi utakra is vonatkozik, hogy a legfontosabb az, hogy hova vezet az az út. És csak a második kérdés az, hogy milyen. Hepehupás-e, vagy nagyon kanyargós-e, vagy egyenes. Az első az, hogy hova vezet. Tehát mindig ezt nézzétek meg, ezt kérdezzétek meg, hogy hova vezet ez az út. Mert ez a lényeg. Egy úton valahova el akarunk érni. Nem csak úgy menni akarunk rajta, úgy járkálni, vagy éppen száguldozni, hanem célba érkezni. Tehát a széles út, az a bizonyos autósztráda, amiről Jézus beszél, az a veszedelembe fut. És tényleg így van, hogy az emberek nagyon gyorsan tudnak ezen száguldozni. Észre se veszik, hogy mi mellett mennek el. Körül se néznek. Azt se nézik, hogy milyen szép ez a világ, amit a Jóisten megteremtett. Nem érnek erre rá, hanem csak úgy száguldoznak rajta. Na ez az, ami a veszedelembe visz, azt mondja Jézus. A másik út, az pedig keskeny. A keskeny út azért is kényelmetlen, nehezebb rajta előzni, ha az ember gyorsabban akar haladni. Néha vannak akadályok, kanyarok, stb. Lehet, hogy emelkedők is, tehát ezen egy kicsit lassabban lehet haladni, kicsit nehezebb. Lehet, hogy az ember néha meg is áll pihenni. De ha tovább megy, akkor még ez se baj, tudjátok. Ezt még felnőttek is elfelejtik néha. Hogy a keskeny úton a Jóisten még néha pihenőket is ad nekünk, és azt mondja, hogy most pihenj meg, és majd utána tovább mehetsz. Az a lényeg, hogy ne forduljunk hátra, meg ne irigyeljük meg azokat, akik olyan gyorsan száguldoznak. Hadd mondjak el egy kis történetet, amit a Jóisten Ellen White-nak mutatott meg, hogy hogyan is haladunk mi az örökké valóság, az Isten országa felé. Ő azt mondta, hogy annak idején még nem voltak kamionok, de most valószínű, hogy ezt mondta volna, hogy kamionokkal indultunk el. Akkor azt írta, hogy társzekerekkel, tehát olyan nagy szekérrel, amire minden ráfér. Az egész berendezés. Tehát mi kamionokkal indulnánk el. Minden el együtt, ami csak van otthon, ugye mindent vinnénk magunkkal, mert ott semmi nem maradjon, ami a miénk. Elindulnak ilyen hatalmas, nagy szekerekkel, mindent magukkal víve. Szűkült az út, egyre hepehupásabb lett, bizony le kellett kapcsolni a pótkocsikat. Ott kellett hagyni. Nagyon meg kellett gondolni, hogy most mit viszünk magunkkal. Amikor már nagyon keskeny az út, akkor már az embernek gondolkodni kell, hogy vajon hát szükséges ez a sok minden, amit én itt hozok. És aztán ugye mivel ők lovakkal mentek, hát a lovak se bírták már a tempót, egyre több mindent kellett lepakolni a kocsiról. És elérkeztek olyan szakaszhoz, ahol már a kocsi se fért át. Hát akkor bizony kocsit is ott kellett hagyni, meg a kocsin lévő rakományt, és akkor már csak azt vihették magukkal, amit ugye a ló elbírt meg ők maguk. Aztán egy idő után már annyira keskeny volt az út, hogy a lovak is megcsúsztak, és hát a lóról is le kellett szállni. Gyalog mentek tovább. Akkor még inkább meg kell gondolni, hogy mit vigyen az ember magával. Meredek hegyi ösvényen cipekedve, nagyon nehéz haladni. Akkor már tényleg csak azt vitték, ami a legszükségesebb. És így elérkeztek egy olyan helyhez, ahol véget ért az út, legalábbis úgy tűnt, hogy vége van, egy hatalmas szakadék előtt álltak. Viszont a szakadék túlsó felén ott volt egy gyönyörű nagy rét, virágokkal, mindennel. Tehát ez csupa gyönyörűség volt, és hát ott volt a hatalmas szakadék előttük, és akkor vették észre, hogy viszont vannak itt ilyen kötelek. Mostanában is vannak ilyen kötelek bizonyos hegymászó túrákon, hogyha valaki elmer menni ilyenre, akkor gyakorolhatja. Én még nem mertem rá vállalkozni. Tehát ilyen kötelek voltak, és a kötelekbe lehetett kapaszkodni, csak azt nem látták, hogy kitartja a kötelet. Valahonnan az égből jött a kötél. És hát nagyon gondolkodtak, hogy most rá merjen bízni magam erre a kötélre. Megfogom a kötelet, és kitartja. Vagy hát nem fog elszakadni. És akkor azt hallották, hogy a kötelet, na mit gondoltak, kitartja? Hát a kötelet Isten tartja, Istennek pedig erős keze van, ugye? Tehát erős keze van. És milyen vastag volt az a kötél, mit gondoltok? Na hát még ez sem mindegy, mert még ha Isten tartja is a kötelet, de az olyan vékony, mint egy cérna, akkor én hiába kapaszkodok bele. Az derült ki, hogy a kötél az olyan vastag, mint amilyen a ti hitetek. Hát ha valakinek erős hite van, akkor nagyon vastag a kötél, ugye? És akkor rámeri bízni magát Istenre. De ha nincs hite, akkor olyan, mint a cérna szál, és hiába tartaná meg a jó Isten. Ha értitek, ugye, hogy ez a keskeny út, ez oda vezet, na végén már teljesen a jó Istenre kell rábízni magunkat. Végén már a saját lábunkban se bízhatunk, meg senki emberben, hogy segíteni fog, csak egyedül a Jóisten fog bennünket átsegíteni az ő országába. Hát ezt tanuljuk mi itt a földi életünkben. Úgyhogy soha ne azt nézzétek, hogy milyen széles, milyen kényelmes, vagy milyen gyors az az út, hanem hogy hova vezet. Na ez a legfontosabb. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és most kérném szépen, hogy a gyülekezettel együtt, hogy nyissuk meg az igét, és Márk evangéliumában keressük meg a mi délelőtti ige tanulmányunk bevezető gondolatait, tehát Márk evangélium a 13. fejezetében, és ott olvassuk el a 33. verset. Tehát Márk evangélium a 13. fejezetének a 33. versét, ahol Jézus beszél a tanítványainak arról, hogy mi vár rájuk, illetve hát ránk is, ugye a végső időkről beszél. És ezt olvassuk a 33. versben. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jöjj el az az idő. Azt hiszem, eléggé ismert Jézusnak ez a felhívása, felszólítása, és most ebből a mondatból, tulajdonképpen a mondat végére szeretném tenni a hangsúlyt. Az is fontos, hogy figyeljünk. Tehát tudjuk, hogy hol tartunk, milyen állapotban van a világ, mit mond erről az ige. Az is fontos, hogy vigyázzunk. Nagyon fontos, hogy nehogy valamilyen csapdába beleessünk. De a harmadik, amit Jézus mond, és amit az én tapasztalatom szerint az ördög a leginkább meg akar akadályozni, ez pedig az, hogy imádkozzatok. A felkészülésünknek a legfontosabb része ez, meggyőződésem szerint. Mert ami előttünk áll, tehát azok az idők, amikben benne vagyunk már most is, amelyek előttünk állnak, ezekre az időkre igazán nem lehet felkészülni emberileg. Akárhogy is próbálkozunk, akárhogy is úgy kigondoljuk, hogy most ebbe az irányba halad, itt és ott is majd összerakjuk a kockákat, hogy hol is tartunk, és akkor mi felkészülünk, hogy ez várható, akkor tehát mi ezt és ezt kell, hogy tegyük most. Aztán jön egy nagy kanyar, és egészen más történik, mint amit mi így szépen kiszámítottunk. Pontosan ez a mi világunknak a nagy csapdája és veszedelme, hogy kiszámíthatatlanná lett. Tulajdonképpen az emberek is kiszámíthatatlanokká lettek, nem? Figyeljük meg magunk körül az embereket, akik egy kicsit több évtizedet éltünk különösen, tapasztalhatjuk ezt, hogy régebben azért úgy megismertünk valakit, és úgy körülbelül tudtuk, hogy mi várható tőle. Hát most egymás után érnek a meglepetések bennünket, nem? Hogy hát én azt gondoltam, hogy hát az ember ilyen, és kiderül, hogy nem, egészen más. Egészen más csinál. Tehát emberek is egyre inkább kiszámíthatatlanok. De minden más is körülöttünk. Hadd olvassak el néhány mondatot, egy amerikai újságíró, nem is lényeges, hogy kicsoda, írta, de azt hiszem, hogy eléggé fején találta a szöget. Egy olyan világban élünk, ahol a doktorok lerombolják az egészséget. A jogászok lerombolják az igazságot. Az egyetemek lerombolják a tudást. Kormányok lerombolják a szabadságot. A sajtó lerombolja az információt. A vallás lerombolja az erkölcsöket. Bankok lerombolják a gazdaságot. Ugye sok mindenről van szó, de mi a lényege? Hogy pontosan ez okozza a bizonytalanságot, hogy amely szervek bizonyos dolgokra hivatottak lennének. Azt tapasztaljuk, hogy nem csak, hogy nem azt teszik, hanem esetleg az ellenkezőjét. Tehát, hogy az ember mennyire nem bízhat meg, nem csak emberekben, hanem bizonyos intézményekben sem. Tehát nem bízhatjuk az egészségünket úgymond teljes egészében az ellátó rendszerre, hogy majd ott meggyógyítanak. Vagy bármit hivatkozhatunk, sőt, sajnos ez is igaz, hogy ezt mondja, hogy a vallás lerombolja az erkölcsöket. Ugye hány és hány ilyen hírről hallhatunk, amikor vallás egyházi keretek között a legalávalóbb bűnöket követnek el. És ez történt már évszázadokkal ezelőtt is, és a mai napig is. Tehát ez a mi világunknak a nagy problémája, hogy itt kiszámíthatatlan, hogy miből mi következik. Isten ugyan adott nekünk egy lámpást a kezünkbe, de Isten nagy vonalakban mondta el nekünk, hogy mire számítsunk, és leginkább azért, hogy reménységünk legyen. Nem mondta, hogy egészen pontosan majd hogyan fognak az emberek viselkedni, elmondta. Éppen elég az számunkra, hogy amit felsorol az ige, hogy magukat szeretők, pénzsóvágok, stb. Hogy ebből mi minden következik. És éppen ezért, ahogyan a bevezető igényben látjuk, és ezért szeretném én erre tenni a hangsúlyt, hogy tanuljunk meg. Bízni Istenben, Istenre bízni magunkat, tanuljunk meg úgy imádkozni, hogy valóban vezetni tudjon bennünket, hogy az adott helyzet ne érjen annyira váratlanul és annyira felkészületlenül bennünket, hogy esetleg majd képtelenek leszünk megállni. Tehát éppen ezért a legfontosabb az, hogy az Istennel való élő kapcsolatunkat megerősítsük. Ezt csak szóban idézném, mert eléggé jól ismert ige Péter apostol írja az első levelében, amikor azt mondja, hogy a vége pedig mindennek közel van, azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát ebben az igében is mit figyelünk meg, hogy amikor a vége mindennek közel van, azt mondja az apostol, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy lelkileg alkalmasak legyünk az imádságra. Tehát hogy imádkozhassatok. Mert nem tudom, hogy mennyire figyeltük ezt meg, hogy említettem is, hogy az ördög pontosan ezt akarja megakadályozni. Tehetünk mi sok mindent. Evangelizálhatunk is, olvashatjuk a Bibliát, összejöhetünk, sok mindent tehetünk. Csak ez az élő kapcsolat ne legyen meg, ne érjünk rá, ne legyen hozzá lelki erőnk. Aludjunk bele az imádságba, akár reggel, akár este, bármikor, vagy kalandozzanak el a gondolataink, vagy éppen legyünk tele mindenféle egyéb gondolattal, amikor nem tudunk az Istenhez szólni, mert annyira meg vagyunk terhelődve. Figyeljük meg, hogy ez mennyire jellemző, nem csak a világra, sajnos ránk is. Ez a megterheltség, ez a túlterheltség, miért van ez? Nem tesszük le a terheinket Isten előtt? Hány olyan ige van, amikor arra kér, szinte kérlel bennünket, hogy vessed az Úrra a te terhedet? És Ellen White erről is ír, hogy sokan úgy imádkoznak, hogy gyorsan, sietve elmondják a maguk imáját, kéréseit, és utána életük terheivel folytatják. Azt mondja, életük terheivel térnek vissza. Ahelyett, hogy letennénk a terheinket, visszük tovább. Nem így van? Miért van az, hogy imádkozunk, és bennünk nem történik semmi változás? Az igazi imádság nem a körülményeket változtatja meg, hanem bennünket. Legalábbis erre hivatott leginkább. Időnként Isten ugye a körülményeinkbe is beavatkozik, de az imádság legfőbb szerepe nem ez. Az imádság legfőbb szerepe az, hogy bennünket emeljen föl Istenhez. Ha ez minden esetben megtörténne, ahányszor imádkozunk, akkor milyen lenne az életünk? Tehát ahányszor imádkozunk, annyiszor mi ténylegesen kapcsolatba lépnénk Istennel, fölemelkednénk Istenhez gondolatainkban, be tudna tölteni bennünket az ő szeretetével, békességével, erejével. Ha ez mindig megtörténne, minden imádságunk alkalmával, akkor milyen lenne most az életünk? Tehát visszatérve az alapgondolatunkhoz, Jézus ezt mondja, hogy imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Nem tudtok rá igazán felkészülni. Annak ellenére nem tudjátok, mikor jön el az az idő, hogy Krisztus elmondta, és nem csak ő mondta el, hanem számtalan helyen az igében benne van, hogy mi minden következik be. Ennek ellenére mégis ezt mondja Jézus, hogy sok minden váratlanul jön, sok minden meglepetés lesz a mi számunkra is. Ezért szükséges, hogy elsősorban Istenre támaszkodjunk ebben az időben. Szeretnék néhány olyan igét kiemelni, amelyek arról szólnak, hogy a végidőben különösen miért szükséges az imádság. A Lukács evangélium a 21. fejezetében szintén egy olyan szakasz, ahol ezekről a végső eseményekről szól Jézus, és a 21. fejezet 36. versében ezt olvassuk. Vigyázzatok azért minden időben kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Azért is elgondolkodtató Jézusnak ez a felhívása, mert ugye ezt mondja, hogy kérjük azt, hogy elkerüljük azt, mert méltókká tétessünk arra, hogy elkerüljük azokat, amikről itt beszélt, és megállhassunk ő előtte. Vajon miről van itt szó, amit elkerülhetünk, hiszen beszél sok mindenről, Jézus háborúkról, földrengésekről, egyéb társadalmi bajokról, ezeket elkerülhetjük? Igaz lenne az, hogy Isten bennünket minden ilyen veszedelemtől meg fog óvni, semmi baj nem érhet bennünket? Vagy miről szól ez az ige? Hát sokszor csak ezt figyeljük meg Jézus végidőkről szóló beszédeiben, ezeket a külső eseményeket. De nézzük meg, hogy mi az, amire ő a hangsúlyt teszi, ami veszély mindenki számára. Nem a földrengések, nem a háborúk. Ezeknél azt mondja, hogy ezektől meg ne rémüljetek. Ezeknek meg kell lenniük. Ettől nem kell félni. Hanem amitől kell félni, azt azért hangsúlyozza. Amikor arról beszél, hogy ha lehet, a választottakat is elhitessék, hogy jönnek olyan hitetések, olyan téveszmék, a másik veszedelem, tehát az egyik ez, hogy az ember beleesik valamilyen csapdába. A másik pedig, amikor azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mi sok minden feltételt el tudnánk még sorolni az üdvösséghez, Jézus csak ezt mondja a végidőben. Tehát az egyik legnagyobb veszedelem, amit el kell kerülnünk ebben az időben, az, amiben benne vagyunk sajnos, ez a mi álhatatlanságunk, ez a mi lelki tunyaságunk, ami, most szeretném ezt hangsúlyozni, nem elsősorban abban mutatkozik meg, hogy mi mit teszünk, vagy nem teszünk, hanem elsősorban abban mutatkozik meg, hogy mennyire vágyunk az Isten közelébe. Mennyire vágyunk arra, hogy naponta elnyerjük az ő jelenlétét, és mennyire küzdünk meg ezért. Mert mi tehetünk sok mindent vérmérsékletünktől függően. Rengeteg dolgot. Ugye ismerjük erre vonatkozóan is Jézus szavait. Hogy jönnek majd olyanok, akik az ő nevében sok hatalmas dolgot cselekedtek, de ha semmi közük ő hozzá nem volt meg ez az élő kapcsolat, akkor ez semmit nem ér. Tehát elsősorban erre vonatkozik Jézusnak ez a kijelentése. Kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a csapdákat, mindezeket a veszedelmeket. Nem a földrengéseket, a háborúságokat, meg az egyebeket kerülhetjük el, hanem ezeket a lelki csapdákat. Hogy elhitessenek bennünket, hogy álhatatlanok legyünk, hogy langyosak maradjunk, ezeket kell elkerülnünk. És ezért könyörögjünk Istenhez, hogy méltókká tétessünk arra, hogy elkerüljük mindezeket. Nagyon szép Jézusnak ez a megfogalmazása, hogy méltókká tétessetek. Mert ebben benne van az, hogy mi nem vagyunk méltók. Nem azért, mert mi az ő népe vagyunk, ugye sokszor még hivatkozunk is erre, hogy Urunk, mi a te néped vagyunk, hát vigyázz ránk. Nem azért. Nem vagyunk mi erre méltók. Méltókká tétessetek. Isten tegyen méltókká bennünket erre, és ő egyféleképpen tehet méltóvá. Ha mi tényleg valóban őszintén átadjuk az életünket neki, és kérjük azt, hogy formáljon át, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Ne emberi módon akarjuk az ő művét se fejleszteni, meg befejezni, hanem olyanok legyünk, mint Krisztus, aki tudta, hogy én magamtól semmit nem tehetek. Akikben tudatosul, hogy nála nélkül semmit nem tehetünk. Ugye amikor az ige arról beszél, hogy a mi keresztény életünk végcélja, ugye a szüntelen növekedés során az a krisztusi tökéletesség, akkor ettől sokszor megrémülünk, pedig tulajdonképpen ez az az út, amiről itt a gyerekeknek is beszéltem, ennek az útnak a vége. Ha jó felé haladunk, ha Krisztus felé haladunk, ha az életünk egyre inkább őt tükrözi minden vonatkozásban, akkor valóban ezen az úton vagyunk. Méltókká tétetünk arra, hogy ő megőrizhessen bennünket ezek között a veszedelmek között is. Szeretnék még néhány igére hivatkozni, amelyek a végidőben különösen felhívják a figyelmet arra, hogy imádkozzunk. Az egyik ilyen, bár nem hangsúlyozza Jézus, hogy ez a végidőkre vonatkozik, Máté evangéliumában található, a 9. fejezet végén, amikor ezt mondja a 37. 38. versben, akkor mondta az ő tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Ugye, ahogy említettem, hogy itt nem a végidőkről beszél kifejezetten Jézus, de amikor azt mondja, hogy az aratnivaló sok, akkor azért némi párhuzam adódik azzal, hogy az aratnivaló sok. Egyre inkább ebben az időben élünk, amikor a nagy aratás következik. Amivel szembe kell néznünk, és ami megint csak elképzelhetetlen, hogy a mi emberi erőnkkel és eszközeinkkel fog végbe menni. Akármennyire is igyekszünk és próbálkozunk, bár Isten mindent megadott nekünk, minden eszközt, minden lehetőséget. Gondoljunk csak arra, 2000 évvel ezelőtt az első keresztényeknek milyen médiájuk volt például. Milyen módon tudták ők az evangéliumot terjeszteni. Mondjuk Pál írt egy levelet. Azt a levelet drága kincsként, ugye őrizték, átadták a másik gyülekezetnek is. A Bibliát még kézzel másolva, ugye az Ószövetség írásait kézzel másolva tudták nagy nehezen megszerezni. Ezen kívül mi volt nekik? Milyen közlekedési eszközeik voltak? Ugye ezért szokták mondani, hogy az apostolok lova. Többnyire, meg hát némi özvér, ló és hajó, hogyha ott ugye a földközi tengeren tudtak közlekedni. Hát nem úgy száguldoztak, ahogyan mi. És ugye milyen hihetetlen, most is a tesszalonikai gyülekezetnek a létrejöttéről tanultunk, hogy egy gyülekezet létrejött ott ennyi idő alatt, és így. Hogyan történhetett ez? Ugye látjuk, hogy nem itt van a probléma, hogy nem, most még több eszköz kellene. Hát most tényleg kérdezzük meg magunktól, hogy mit tudna még adni Isten? Azon kívül, ami van. Most már az internet is van. Tehát már nem is csak posta, hanem a következő néhány másodpercben elolvashatja az illető, amit most írtam, vagy küldtem neki. A világ bármelyik részén. Tényleg megkérdezhetné a Jóisten tőlünk is, hogy mit meg nem tettem, mit meg nem adtam, és miért vártam, hogy jó szőlőt terem, ugye, ahogyan föltette a kérdést az Ószövetségi népével kapcsolatosan is. Tehát ő valóban mindent megtett, de mi az, ami legfőképpen hiányzik? Ezekkel megpróbálunk mi élni azért, ugye, hogy még szorgalmazzuk is, hogy még több ilyen lehetőséggel éljünk, és van benne igazság, hogy ezeket ki kell használni. De mindez, higgyük el, hogy semmit nem ér. Anélkül a mennyei segítség nélkül, amivel viszont a tanítványok rendelkeztek annak idején. És erre is igaz az, amit Péter mondott annak a koldusnak a templom kapujában. Hogy aranyom és ezüstöm nincs. Nem csak aranyuk és ezüstjük, hanem nem volt autójuk, nem volt annyi irodalmuk, nem volt annyi CD-jük, meg internetjük, meg stb. Nem volt. Ez mind nincs. De amin van, azt adom. Hát ez az, ami nekünk nincs. Mi mit mondanánk egy ilyen koldusnak? Gyorsan oda nyomnánk neki, mert nekünk van. Oda nyomnánk nekik azt, ami van. Mert nekünk van mit adni, tehát adunk neki tulajdonképpen semmit, mert most eszik, és holnap megint úgy. Tehát nem változott az élete. Sajnos a mi emberi eszközeink nem csak az anyagiak, de az egyéb eszközeink is. Az emberek lelki ínségét körülbelül ennyire elégíti ki. Mint ahogy a koldusnak odaadjuk azt a pénzt, mert nekünk ez van. Odaadjuk a CD-t, mert nekünk ez van. És a többi is, ez van nekünk. Milyen jó lenne, hogyha fordítva lenne a helyzet nálunk is, illetve az lenne a legjobb, hogyha mind a kettő létezne egyszerre. Tehát, hogyha igazán tudnánk mi is azt vallani Péterrel, hogy van, tudok én neked adni. tudok neked adni Isten ereje által gyógyulást. És ezt most ne fizikailag értsük csupán, az emberek nagyon nagy ínségben vannak, és mi nem tudjuk nekik adni azt, amire szükségük van. És azért is nem tudjuk adni, mert nekünk sincs. Mert mi se gyógyultunk meg. Mert mi se vagyunk olyan élő kapcsolatban sokszor Istennel, hogy tőle tudnánk meríteni. És amink nincs, azt nem tudjuk továbbadni. Az evangélium örömhíre, valóban örömhíre, ami tolmácsolásunkban, vagy hitpontokat mondunk el, elveket adunk tovább. Nekünk elveink vannak, de van-e hitünk? Van-e hitünk, amivel tényleg Istenbe kapaszkodunk? Mert itt erről van szó. És ezért kell imádkoznunk, amikor azt mondja Jézus, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akkor itt ne elsősorban prédikátorokra gondoljunk. Küldjön munkásokat az ő aratásába, hogy mindannyian legyünk munkások. Hogy mindannyian legyünk olyan munkások, mint a tesszalonikai gyülekezet, ahol azt olvastuk, hogy kizendült tőletek az Isten beszéde. Pedig nem volt erősítőjük, ugye? Valószínű nem is a kiabálásra értette ezt, nem a hangerőre értette ezt Pál apostol, hogy kizendült tőlük az Isten beszéde. Hogy az ő hitüknek híre volt. Tehát a hitüknek híre ment. Gondoljuk csak ezt meg. Micsoda aratás lenne itt, hogyha híre menne a zugligeti gyülekezet hitének. A ti hiteteknek olyan híre van, más tartományokba elment a hírük. Nem voltak ilyen hírközlő eszközeik, mint nekünk, és mégis elment a hírük. Mert annyira látszott az, hogy az ő életük mennyire megváltozott, hogy ők mennyire komolyan veszik azt, hogy Krisztusnak adták magukat, és Krisztust követik teljes szívükből. Kérjük, akkor kérjük igazán őszintén az aratás urát, ha mi is benne vagyunk ebben a munkában. Azt hiszem, mindannyian vettünk már részt ilyen munkálatokban, amikor minden kézre szükség volt. Akkor tudjuk őszintén kérni, illetve akkor tudjuk fölmérni is, hogy még mennyi dolog van, amikor benne vagyunk. Tehát így kívülről nézve nem nagyon látszik, hogy mennyire szükség lenne még más kezekre is, segítőkre. Amikor benne vagyunk, akkor látjuk. És akkor tudunk hívni másokat is. És akkor tudunk őszintén imádkozni és kérni Istent, hogy küldjön még munkásokat az ő aratásába. Szeretnék egy másik felhívást is olvasni az imádsággal kapcsolatban. Lehet, hogy egy kicsi nehezen értjük ezt. Én is így voltam vele sokáig. Máté evangélium a 24. fejezetének a 20. verse. Hogy miért mondja ezt külön Jézus, hogy ezért imádkozni kell, ezt már azóta jó néhányszor meg is kérdezték tőlem, amióta én is így voltam vele, hogy hát ezt nem értem. Mert mondhatott volna Jézus mást is, kiemelve ebből az időszakból, vagy ennek a nehézségeiből. Tehát Máté evangélium a 24. fejezetében a 20. vers. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Ugye milyen futásról van itt szó? Beszél Jézus üldöztetéstől, amikor azt mondja, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és nyilvánvaló, különösen most a modern időkben tudjuk azt, hogy ez nem elsősorban olyan jellegű futás lesz, hogy majd jönnek utánunk, és mi pedig futunk előttük, mert ez így manapság már nem így zajlanak a üldözések. Akkor mire vonatkozhat ez, hogy ne télen és ne szombatnapon? Ugye az egyik a fizikai megpróbáltatás, ugye a téli időszaknak a külön nehézsége. Most nyáron lehet, hogy inkább oda vágyunk, hogy milyen jó lenne tél lenne, egy kicsit hűvösebb, de télen azért nem egészen így vagyunk. Különösen akkor, amikor nincs tető a fejünk felett, és amikor létbizonytalanság vár ránk. Amikor Jézus erről beszél, hogy imádkozzatok ezért, akkor én azt hiszem, hogy arról is szól, hogy mi készüljünk föl, illetve Isten felkészít arra fizikailag és lelkileg is, hogy megállhassunk. Tehát fizikai állapotunkat nézve is, hogy megerősödjünk, És hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amit túlzottan igénybe venni a mi fizikai teherbírásunkat. Ezt most azért szeretném hangsúlyozni, mert annyi testvérünktől hallottam már, hogy én azt nem fogom kibírni. Hát majd mik lesznek akkor? És ugye el is képzelik sokan, hogy mik lesznek. Hát hogy így kell futni, meg nem tudom, hova kell rejtőzni. Ezt se tudjuk előre. Senki nem tudhatja, hogy éppen milyen állapotban, milyen helyzetben lesz akkor. Kérhet Istent, hogy készítse föl őt fizikailag is. És ugyanakkor erre az esetre is igaz, hogy Isten nem hagy feljebb megpróbáltatni. Tehát a fizikai teherbíró képességünket ő ugyanúgy látja és tudja, mint ahogyan mi, sőt jobban tudja. De azt mondja, azért imádkozzunk. Tehát imádkozzunk ezért, és amiket ad lehetőségként, hogy felkészüljünk. Most nem azt mondom, hogy mindenki ilyen konditerembe járjon, meg ilyen túlélő módszereket tanuljon meg, hanem amiket Isten adott arra, hogy a mostani helyzetben, a mostani körülményeink között a lehető legjobb állapotban éljünk és végezzük a szolgálatunkat, fizikailag és lelkileg is, ezekkel azért éljünk. És erre is azt mondhatjuk, hogy mindent megadott. Minden ismeretet is erre, és minden lehetőséget is rá. Tehát ez csak rajtunk múlik. És rajtunk múlik az is, hogy kérjük-e Istentől, hogy és rá merjük-e bízni magunkat ebben a vonatkozásban is. A másik pedig a lelki része. Amikor ezt mondja, hogy ne szombatnapon legyen. Miért ne szombatnapon? Hát futunk mi szombatnapon, ha nem üldöznek is bennünket, nem? Most is. Sokszor annyi dolgunk van, majdnem, hogy több szombaton, mint hétköznap. Miről szól Jézusnak ez a felhívása? Igen, hogy most is legyen. Ez a nap az Istennel való élő kapcsolatnak a napja, ami által mi megszentelődhetünk. Mert ezt mondja az ige, hogy ezért adta. Hogy megtudjuk, hogy ő a mi megszentelünk. Tehát azért adta, hogy a hétköznapokban úgy éppen hogy csak, ugye talpon tudunk maradni, talán arra elég az a naponkénti, akármilyen komoly ima élet, de az, hogy növekedni tudjunk, hogy fejlődni tudjunk hitben, hogy megszentelődjön az életünk, ahhoz szükséges ez a hetenkénti egy nap, amit Istennel kell töltenünk. Isten közelében. Ez lehet akár a természetben, akár a testvéri közösségben, akár a családban, de nem kizárva Istent az életünkből. És nem rohanva úgy, hogy közben tényleg a legfontosabbról elfeledkezzünk. Arról, hogy ő, ami megszentelünk, az ő jelenlétében tisztul, alakul, formálódik a mi jellemünk. Tehát ez a lelki felkészülésünk érdekében mondott imádság. Imádkozzatok, hogy ne szombatnapon legyen, mert a szombatnap az annyira fontos már most a mi számunkra, hogy Istennel közösségben legyünk, akkor is fontos lesz. A másik pedig, hogy tudjuk, hogy próbakő lesz a szombat. Most, amikor még nincs különösebb következménye, akkor sokkal lazábbak vagyunk sokszor, mint amikor esetleg van. Mint amikor tényleg emberek az állásukat veszítik el, esetleg a szabadságukat is. Voltak ilyen időszakok, és lesznek ilyen időszakok. Tehát amikor mi imádkozunk ezért, közben Isten megerősít bennünket, hogy a mostani, jelenlegi helyzetben egyrészt értsük, hogy miért adta Isten ezt a napot, éljünk vele, Isten személyes közelségébe kerüljünk, másrészt, hogy komolyan vegyük azt, hogy ez egy kapocs és egy jel Isten között és mi közöttünk. A következő ige, amit idézni szeretnék, ez Zakariás könyve 10. fejezetében található. Tehát Zakariás próféta könyve 10. fejezetének az első verse, ahol ugye meggyőződésem, hogy ez is a végidőkre vonatkozó felhívás, hiszen ugye tudjuk, hogy milyen időket élünk. Tehát a Zakariás könyvében a 10. fejezet első versében ezt olvassuk, Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nekik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Ugye most talán nem kell ezt nagyon lefordítanom, hogy mi is ez a késői eső. Ugye az Isten lelkének az a különleges kiáradása, amit ő megígért, ahogyan megtörtént kezdetben pünköstkor, az evangélium terjedésének az kezdetén, ugyanúgy az Úr ezt megadja az aratás idejére is. És ezt mondja itt az a felhívás, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Ehhez tudnunk kell, hogy a késői eső ideje mikor van. Ott vagyunk-e már, vagy nem. Remélem, hogy ez már nem okoz számunkra nagy fejtörést. Hogy ez mikor jön el, vagy mikor nem jön el. És hogy vajon akkor miért kell ezt kérnünk? Hát ha eljött az ideje, akkor jön az eső, nem? Ugye Illésre szeretnék itt hivatkozni. Illés tudta, hogy eljött az ideje annak az esőnek. A nép egy hanggal kiáltotta, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. A Baál profétái elvesztek. Tűz szállt alá az égből. Hát már egyértelmű volt. És mondta is Illés Akhábnak, hogy menj el, mert én nagy esőnek zúgását hallom. Hát még nem volt ott az eső. Hát ott tudta Illés, hogy jön az eső, és mégis ő fölment a hegyre, és könyörgött egészen addig, amíg azt a kis tenyérnyi felhőt meg nem látta, illetve a szolgája nem jött azzal a hírrel. Tehát, hogyha valaminek az ideje itt van, az nem feltétlenül következik be úgy magától. Különösen akkor nem, hogyha ez emberekkel kapcsolatos. Mert ugye a késői eső az nem független tőlünk. Az nem csak úgy jön és árad egyszer csak, és itt ugye elárasztja az egész gyülekezetet, és függetlenül attól, hogy akarjuk, nem akarjuk, kértük, nem kértük, mindannyian a hatása alá kerülünk. Vannak ilyen jelenségek manapság, talán egyre többször hallunk is erről, látjuk is ezeket. Nyilvánvaló, hogy ez nem az Isten lelkének a munkája. Isten lelke oda tér be, ahol vágyakoznak utána, ahol megnyitják az ajtót, ahol kérik, de ahol nem kérik, nem igénylik, nem vágyakoznak, oda nem fog betérni. És ugye azt is tudjuk, hogy nem a gyülekezetet fogja elárasztani, ez a bizonyos késői eső, hanem személyek kapják meg. A személyek egy közösséget alkotnak. Tehát közösen, de egyénileg. Ugye ezt is meg kell értenünk, hogy a felkészülés ugyanúgy egyénileg és közösen történik. A felhívás is erre vonatkozik. Ugye a Sofóniás könyvében is ezt olvassuk, hogy egyrészt menjünk be a belső szobánkba, és ott szívünk megszaggatásával térjünk meg az Úrhoz, ugyanakkor ezt mondja, hogy gyűjtsétek össze a népet is. Amikor ezt a felhívást olvassuk, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején, akkor ez személyes felszólítás mindannyiunkhoz, és ugyanakkor közösségben is kell gyakorolnunk. Amennyiben vágyunk rá, amennyiben érezzük a szükségét, amennyiben nem gondoljuk azt, hogy mi majd most neki gyűrközünk, most még nagyobb erővel, még több erőfeszítést teszünk, még több eszközzel, még több lehetőséget kihasználunk, ha nem így gondolkozunk, hanem úgy, hogy mi semmik vagyunk, és semmit nem érünk az Isten jóváhagyó kegyelme nélkül, és az ő szent lelkének a mennyei esője és ereje nélkül. Minden emberi erőfeszítés hiába való. És amikor ezt mondja az ige, hogy kérjetek esőt az Úrtól, ugye folytatja is, hogy az Úr válaszol. Vannak imák, amelyekre biztos, hogy válaszol. Hát amikor megígérte, amikor eljött az ideje, akkor tulajdonképpen kin múlik, vagy min múlik az, hogy bekövetkezik-e. Azt mondja az ige, hogy az Isten ígéretei azok annyira bizonyosak, hogy azon semmi nem változtathat. Tehát Isten megígérte, eljött az ideje, és ha mi kérjük, akkor egészen biztosan bekövetkezik. Igaz, arról beszél, hogy először jön némi villámlás is, erre számíthatunk. Az áporeső az együtt szokott járni villámlással, Tehát ugye megtisztító tűzről is beszél az ige, de ha mi igazán vágyunk rá, akkor elfogadjuk. Akkor örülünk a villámlásnak is, örülünk annak a tűznek is, ami megpróbáltatás véget támad közöttünk vagy bennünk. Akkor örülünk annak, hogy Isten valamit tesz bennünk, valamit tesz a mi közösségünkben, valami elkezdődik. És hisszük azt, hogy mindez folytatódni is fog. A késői eső idején kérjetek esőt. És nem úgy történik ez, hogy kértünk, megjött, akkor befejezzük az imádságot, már arra nincs is szükségünk. Hanem akkor kezdődik igazán. Akkor tanuljuk meg azt, ahogyan az apostolok is állandóan az Istennel jártak. Ahogyan őket tudta irányítani az Isten lelke. Ahogyan Pálnak meg tudta mondani, hogy hova menjen. Ahogyan az Úr tudta gyarapítani a gyülekezetet üdvözülőkkel. Ez fog bekövetkezni. És kívánom, hogy valóban átgondolva mindezeket, azt tanuljuk meg legfőképpen a végidőkre készülve, hogy ez az Istennel való élő kapcsolatunk meglegyen, megmaradjon, ezért küzdjünk meg naponta, hogy imádkozhassunk. Senki, semmi ne tudja ezt megakadályozni, hogy megerősödjünk hitben, hogy Istenre tudjuk bízni magunkat, hogy eljöhessen a felüdülésnek ez az ideje minél előbb a mi életünkre és a mi népünkre. Valóban teljes átadásra hív bennünket az Úr. És én bízom abban, hogy mindannyian erre vágyunk. A lelkünk mélyén azért vagyunk itt. Azért küzdünk sokan talán már évtizedek óta, hogy végre ide eljussunk. Lássuk meg, hogy nem Istenen múlik. Isten ígéretei változhatatlanok és igazak. És higgyünk abban, hogy megteszi azt, amit ő ígért. Amen.
Isten tiszteltünket a 241-es számú ének imádságát az első, második imádság után pedig a harmadik versének az eléneklésével zárjuk.
Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk, hogy a Te ígéreteid olyan biztosak és igazak, és köszönjük neked, hogy Te fel akarsz készíteni az előttünk álló időkre is. Köszönjük, hogy legfőképpen arra kérlesz és biztasz bennünket, hogy Te hozzád forduljunk, hogy tanuljunk meg úgy imádkozni, úgy könyörögni, hogy valóban elnyerhessük a veled való élő közösség áldásait, örömét, békességét, hogy abban a mennyei erőben is részesüljünk, ami egyedül tőled származhat, hogy a te szent lelked formálhassa mi életünket, irányíthasson bennünket, alkalmassá, méltóvá tegyen bennünket arra, hogy neked szolgáljunk. Urunk, erre kérünk téged, mindenek előtt bennünket tegyél méltóvá, hiszen méltatlanok vagyunk. Különösen azért kell szégyenkeznünk, mert annyi éve, évtizede ismerjük már a te felhívásaidat. És olyan sokszor tapasztaltuk is a te személyes jelenlétedet életünkben. És mégis annyiszor fordulunk emberi megoldások felé. És mégis annyiszor engedünk a kísértőnek, hogy megengedjük, hogy lazuljon a veled való kapcsolatunk. És Urunk, bocsáss meg nekünk, kérünk, hogy nem a te hatalmadban, erődben bíztunk mindig, hogy elengedtük a te kezedet. Köszönjük, hogy te ezt nem teszed. Köszönjük, hogy megígérted, hogy senki ki nem ragadhat bennünket a te kezeidből. Urunk, add, hogy mi is erre vágyakozzunk, mi is beléd kapaszkodjunk egyre erősebben. Hogy ne csak vágyakozzunk a te közelségedbe, ne csak vágyakozzunk a te országodba, hanem megküzdjünk az ellenséggel, aki el akar szakítani tőled. Te hallgass meg bennünket, és töltsd be ígéreteidet rajtunk, ami megváltunk nevében kértük. Amen.